12. fejezet. A következő éjjelen megtudták, hogy mit műveltek aznap a janicsárok. Hátbizők olyan forma alkotmányokat szerzettek, mint amilyenek alatt a papok viszik a szentséget a körmeneteken. Csak hogy a mennyezet teteje erős deszka, a négy rúdja meg négy kopja. Ilyen mozgótetők alatt hordták aznaptól éjjelenként a földet meg a rőzsét. Magyarul ezt az alkotmányt tárgynak nevezték akkoriban. A főtisztek délután kialudták a fáradtságukat. Többnyire délután aludtak, mert az ostromtól csak reggel lehetett tartani. S délelőtt a török aznapi szándéka már kitudódott. Éjjel megint talpon voltak, s olyankor a legénység fele tért nyugodni. Dobó úgy egyezett meg meccseivel, hogy nem osztanak rendes időt az alvásra, hanem amint az egyik kipihente magát, a másik azonnal pihenni tér. Bizony nem aludt az egyik se, csak itt-ott a bástyazukban, földhányáson, ha aludtak, ültön egy-egy órát, néha délután kettőt is. Hely ette a méreg a puskásokat, hogy a törököt a tárgyak sokasága takarja. Ami épp deszka maradt a városi házakban, udvarokon, azt a török mind összeszedte. Látta, hogy másképpen nem boldogul, csak ha maga is falat emel. A Sándor bástyán már annyira felmagasították a töltést, hogy a romlásig ért, vagyis a várbeli falnak ágyugójóktól lerombolt szakadékának az aljáig. A tárgyak fették a törököt, a rőzsék fették a feltoló fejét. A romlás körül mindig 20 puskásuk örködött meg egy-egy töltött mozsár. A falon is odavigyázó fegyverek, de hát hiába, a homály is takarójuk volt az éjjeli munkában a törököknek. Gergely maga is ott törködött legjobban a romlás mellett. Egyszer csak valami 20 török törekedik elő. Mindenik fején venyige csomó. Gergely leszól a falon. Gasparics! Tessék! Hangzik egy férfi hang. Nem viszket a markotok? Dehogy nem az áldóját! Hadd üssünk királyuk, hadd nagy uram! Üssetek ki a pogány teremtését! Csak arra vigyázzatok, hogy amint szúrtatok, azonnal ugorjatok vissza! Értem, hadd nagy uram! A romláson dolgoztak a kőművesek, de még akkora volt a rés, hogy akár egy szekér is bemehetett volna rajta. Gergely szavára kiugrik Gasparics, melbeszúr egy jatagánokkal körül fegyveres töröket. S visszaugrik. A török összeesik, a többi hord tovább. Gasparics hőstettét látva, három ember ugrik ki a résen, lándzsával leterítenek ugyanannyi töröket, megint ugranak vissza. A török káromkodik, pillanatra megzavarodik, de alulról tolong fel a többi. A résen most már 10 ember surran ki, ki karddal, ki lándzsával. Szúrják, vágják a rőzsehordókat, aztán visszafordulnak és beugrálnak a résen egymás után. A török elhányja a rőzsét, 30-an is neki, a három hátul maradnak. Gergely lövet a farról. A török egyik a másikra bukfencezik, hanem egy Kálmán nevű tizedes nagy lándzsaszúrást hoz vissza a mellében. Lőjetek tik is! Kiált le Gergely. A többi törökre már az alsó nyílásból villámlik a halál. Ennél a villanásnál látszik, hogy körülbelül 40 török hever véresen a rés előtt. A többi török csoportba pattan, és lándzsával karddal rohan a résnek. Lőj! Kiáltja Gergely a falon fent állóknak. Akkor érkezik oda Dobó. A rés előtt ott fekszik hanyatt a vérében Kálmán. A résen beszúr egy janicsár, s hogy senkit sem talál, egy kurjantással beugrik. Dobó épp a rés mellett áll. Úgy üti orba mesztelen ököllel, hogy a vér szétpreckel belőle. Ugyanabban a pillanatban Gasparics lándzsát vet beléje. A többi török nem meri követni, hátat fordítanak és széjjel ugrálnak a rőzsehányásban. Dobjátok ki a kutyát, mondja Dobó a kőmíveseknek. S fölmegy a farra. Az aknázást abba hagyta a török, mondja Gergelynek. Gondoltam, feleli Gergely. Van valami mondani valód? Tessék megnézni a bögréinket. A bástya oldalon függő olajlámpásnál 5 legény dolgozott, s köztük a cigány is. Egy néhány száz cserép bögre hevert ott, azokat töltögették. Az egyik puskaport tett bele egy marokkal, a másik rongyot és követ gyömöszölt rá. A harmadik ismét egy marok puskaport tett a bögrébe. A negyedik egy halom arasznyira vagdalt, rozsdás puskacső darab mellett ült, s azokat töltötte puskaporral. Két felől fával verte be. Az ötödik dróttal szorította a két dugót a csőhöz. A cigány besározta. Már 300 bögrénk van készen, jelentette Gergely. Tegyetek közéje ként is, mondott a Dobó. jó nagy darabokat. Az bizony jó lesz, felelte Gergely. Balázs aprót futott a kénért. Dobó kis ideig elégedett arccal nézte ezt a mesterkedést, aztán körülpillantott. Itt van Gasparics? Itt vagyok, felelte a legény alulról. Gyere fel! A legény felugrott és összecsapta Dobó előtt a bokáját. Te voltál az első, ki a résen kiugrottál? Én, kapitány uram, mától fogva tizedes vagy. Hogy a tárgyak jó védelmet nyújtottak az első éjjelen, látják ám másnap a várbeliek, hogy a hécei prépost házától kezdve nagy földhányás túródzik a vár délnyugati faláig, vagyis a mostani kapujáig. A falnál csak hamar hordók tolódnak fel az árkokból, s ezer meg ezer kéz hordja és rakja az üres hordót. A török feltörte a városbeli pincéket, kieresztette a bort a hordókból, s hordta a hordót és taposókádakat a vár alá. Hát bizony, azon az oldalon nagy hordófal épül, kézből kézbe száll a hordó, s fordul fenékkel talpra valamennyi. Még aznap fölépül a hordóhegy, támasztéka a várfal, túlfelől lépcsőzetes. A várból napestig puskáznak rájuk, de a hordó is védi őket, dolgoznak serényen. S még éjjel is döng és duhog a sok hordó és szüreti kád. A puskások java része oda kerül most arra az oldalra, a mozsarak is ott guggolnak a falon. Egy pár szakállas ágyú oldalt a hordóhalomra céloz. Bolond török, mondja Fügedi. De nem bolond az, lám korahajnalban előmozdul a hordók alján egy pár nagy, széles tárgy. 8 kopja tartja, 20-30 török is elfér egy-egy tárgy alatt. Tüzet és vizet, rendelkezik Dobó. Hozzatok szalmát, vasmacskát, horgot és csákját, sokat! Mert nem csak a tárgyak mozgását látta, hanem azt is, hogy lent az árokban fáklyákat gyújtanak a törökök. A bebek bástyát is lőtték tegnap, és ott zsákokban kötött föld volt a lépcsőjük. Dobó ott is megfordult. Gergelyt készen találta mindenféle láncra kötött vasmacskával és csákjákkal. A bástyán tűz égett. A tűz mellett üstökben fagyú olvadt. A szurkos szalmakoszorúk rakásokba rendezve feketén lettek a tűz körül. A török ott is nagy tárgyak alá húzódva indult a vár ellen. Megcsei az ókapunál tömetett. Onnan is vártak ostromot. A veszedelem fenyegetőbb volt a délnyugati sarkon, ahol Fügedi állott. Dobó fölnyomta az acélsisakját, s Balázs aprót kíséretében oda nyargalt. Hát már akkor égett a palánk. A török ezúttal nem ordítozott, óvatosan a tárgyak alá húzódva puskázott a várbeliekre. Felülről nem lehetett lőni őket, az égő palánk aljából lőttek vissza, s lyukakat vágtak csákánnyal a kő között, hogy azokon a réseken is lőhessenek a tárgyak alá. Szalmát rájuk, harsogta Dobó. Egyfelől a víz locsogott a fent égő palánkra, másfelől olajba és fagyúba mártott tüzes szalmakoszorúk repültek a tárgyak fölé. Amelyik tárgya falig jutott, azt csákjákkal fölfordították vagy ellökték. Amelyiknek a teteje tüzet fogott, azt csak engedték sorsára. A török csak hamar eldobta és ordítva menekült a tűzesőből. A hordók inogtak alattuk, s némelyik a hátán vitte a lángoló tüzet. Szalmát, csak szalmát, kiáltotta Dobó. Az olajba mártott szalma lángoló rongyokban repült újra a tárgyak födelére. A kopjatartók eldobták a szerszámukat, s hanyat homlok rohantak le a golyózáporból. De ez csak szünet volt. Amint az első támadókat visszaverték, a török ágyúk a palánkok szaggatásába fogtak. Dobó hasra fektette a népét, hogy a golyók ne találják. A palánk cölöpök közül kettőt sikerült a török ágyúknak ellőniük. A palánk megingott, és 40 öl hosszan ropogva, recsegve hajolt kifelé. Még egy cölöprántás, és leszakad az egész. Csákját elő, kiáltotta Fügedi, és láncokat! 50 csákja kapott a kifelé hajló palánkba. Vasláncok és kötelek, új cölöpök és karók kerültek elő. A palánk csak hamar ismét az előbbi állásba helyezkedett. Dobó már akkor a bojkitoronynál járt, ahol a szurok, puskapor és égett fattyú egybekeveredett büdösségében Gergely fogadta az ostromot. Az a derékban romlott szeglett torony nagy bizalma lett a töröknek. Hogy Temesvár is egy torony miatt esett el, azt tartották a szerencse sarkának, habár az első ostromban nem is sikerült az erejüket megvetniük benne. Ott, hogy csupa földet hordtak a torony fala mellé, felülről nem lehetett ártani rajtuk. a törökök egymás nyomva tolakodtak a széles tárgyak alatt fel. Hult rájuk az égő szurkos és fagyús koszorú, mégiscsak sikerült végre feltolakodniuk a toronyba. Allah Akbar, üsd, vágd! S a király széke oldalán ezernyi ezer fegyveres török rohant a vár felé. A torony alján a falon csáklyák és kopják nyulakodtak alá. Taszigálták, kaparták, vágták, horgolták a tárgyakat. De a török is dolgozott, a tárgyak alól a tüfengcsik puskáztak. Lándzsák és gránátok és nyilak röpültek alulról a védőkre. Egy páncélos szpáhi halálmegvetéssel ugrott a falra, s a két vasas kezével malmozva verte szét a csáklyákat és kopjákat. A másik, harmadik a nyomában. Míg azt a hármat leagyalták buzogánnyal, a többi a hátukon előnyomakodott. Egy perc sem telt belé, már feltoltak egy tehénbőrrel bevont tárgyat a torony tetejére, s az alatt 30-40 janicsár térdelve és hasalva lőtte a bástyán küzdő katonákat. Allah, Allah! Üvöltötte alant ezer torok. A diadal közel van! Ordították a jaszaulok. Dobó fejéről leesett a sisak, hajadonfővel rohant az ágyukhoz. A torony belsejében álló magyar katonák még csak nem is árthattak a föléjük tolakodott janicsárságnak, mert a torony teteje be volt már deszkázva, s a deszkákat nem lehetett lelökni a rajtuk álló janicsárok miatt. Gyertek ki! Rikoltott Gergely, amint meglátta, hogy Dobó az ágyukat forgatja. S a janicsárok puskáival, mit se törődve, maga is csákját ragadott. Beleakasztotta az egyik tárgytartó kopjába, s elrántotta azt. A bástyán álló katonák is megdöbbenve látták a torony elfoglalását. Mind a tüzes szerszámhoz kaptak, s a falon felnyomakodó janicsárokat elborították tűzzel. Dobó látta, hogy a janicsárok összeköttetése megszakadt. Hirtelen lefelé fordítatta a két ágyut, és a töltésen sokadozó janicsárok közé lövetett. A janicsárféle katona nemigen tart az ágyútól. Két ágyúnak a két magva nem sokat árt. A dörgést meg megszokták. Csak hogy a Dobó ágyúi apró maggal vannak töltve. Közelről 10-20-ával dőlt tőle a török. A janicsárok irtózva hátráltak. Tüzet rájuk, tüzet! Hangzott fent is a Gergely szava. S a toronytetőreket janicsárokra repült a szurok koszorú. A török ide-oda kapkodott, de hogy a puskáját már kilőtte, nem volt ideje újra tölteni. A tűz és láng egyre több, ordítva vetik alá magukat a toronyból. S még jól járt az, aki kívül esett. Az egy roppanással kitörte a nyakát. Aki a várba ugrott, az se táncolt soká, mert úgy agyonverték, hogy csontja se maradt tépen. A török azon az estén és éjjelen a földbástyánál folytatta a harcot. A földbástya a város északnyugati szegletén folytatása a kőbástyának. A földet össze-vissza turkálták, hogy a bástya alá lyukat szerezzenek. De a várfala nem földre épült a hegyen. Fal falon áll le 20 ölnyi mélységig, mintha az ismeretlen időkben a völgyből építették volna a várat, s a következő kornépe meghordta volna a régi várat földdel, s föléje építette volna a maga várát, míg végre jött a Szent István király népe, s a váron vár fölé fölfalaszta a mai várat. Dobó csak hamar ráesződött, hogy a törökök éjjeli ostromlármája csak arra való, hogy elvonja a figyelmet a fatöltéstől. Oda rendelt a földbástyára egy hadnagyot 200 emberrel, s a többi népet meghagyta a rendes számban a vártákon. A török lovasság sem a hordóhegyen, sem a torony ostrománál nem mutatkozott. Előre látható volt, hogy éjjel folytatja a fahordást. Most azt találták ki, hogy rőzse helyett vastag fát hordanak. Amennyi teve, ló, ökör, biva és összvér van a táborban, az alkonyatra mind hasábfával és dorongfával megrakottan tér vissza a falak alá. A falakkal szemben ásott földsáncokból először csak találomra dobálták ki a fát, azután, mikor a fahalom eléggé takarta már őket, rendezésbe fogtak. Ezer meg ezer kéz mozgatta hányta a hasábfát és dorongfát egymásra. Az előbbi éjszakák csöndes munkája helyett csupa zuhogást és kopácsolást lehetett hallani mindenfelől. A fát vaskapcsokkal és láncokkal erősítették össze. A Gergely bástyája előtt készült pedig az a nagy fabástya, s alig 3 öltávolságra a teteje. A török ügyesen dolgozott. A fát úgy rakta, hogy mindig takarva legyen, s az egyöl magas takaró mögül átdobálták a vastag dorongfákat az árokba is. Az árok szemlátomás temetődött be, és nőtt a fahegy a főfal mellett, és egyre közelebb a várfalhoz. Gergely hol az egyik lövőrésen, hol a másikon nézett ki, hogy vizsgálja az ellenséges munkát. Utoljára fölment a palánkhoz. Ott talált a dobót. A kapitány a szokott térdigérő mentében állott, a fején könnyű fekete acélsisak. Uram, mondotta Gergely, kérem azokat a zsindelyrakásokat, amiket a tetőkről leverettünk. Hordathatod? Aztán kérek faggyút, szurkot és olajat. Amennyi kell, rendeld, sok faggyú nincs. Hát mi van? Ha faggyú nincs, szalonnát kérek, sokat. Szalonnát? 20-30 oldalt, amennyit csak lehet. Dobó hátra szólt Kristófnak. Eredj, költest fel Sukánt, adjon az éléstárból faggyút és 40 oldal szalonnát, hozzák azonnal ide. És csak azután kérdezte, hogy minek. Hát bizony Gergely azt teszelte ki, hogy amint a török ott hányta rakásra a fát, ő meg szalonnát, faggyút meg zsindejt hányatott a hasápfa és a rőzse közé. A török nem ügyelt rá. A várból mindig dobáltak rájuk. Kő, csont, repetfazék, döglött macska, s milyenféle repült közéjük minden percben. Az arasznyi széles szalonnadarabok a sok minden között fel se ötlöttek. Ha éppen meg is nézte valamelyik, vagy nem ismerte mire való, vagy ha ismerte, utálattal nézte. Gergely arasznyi széles szeletekre vágatta a szalonnát, és időnként odadobatta a fa közé, s hult közben az olajfestékes zsindely, a faggyú, a szalma. Időnként meg ledobatott egyet szalmába pólyált cserépbögrét. A bögrék sárral voltak betapasztva, dróttal meg körülfonva. A belsejükben puskapor volt, meg töltött sődarabok, s újnyi darabokban kén. Dobó levizsgálódott. Mikorra elkészülnek? Mondotta. Reggel lesz. Kristóf, nézd meg megcseit, ébren van-e? Ha ébren van, mondd neki, hogy én lefekszek. Ha nincs ébren, hagyjátok aludni. Azután az őrségeket járod be. Megmondod, hogy mihelyt ostromra való mozgolódást látnak, a szeglett toronyhoz jöjjenek jelenteni. Te nem fekszel le, Gergely? Ma nem, felelte Gergely. Megvárom a reggelt. És Zoltai? Aludni küldtem, hogy reggel erő is legyen a bástyán. Amint a fabástya fölépült, költes fel! Fölment a szeglett toronyba, s egy katonai nyoszoljára dőlt. Kristóf apród ott állt kivont karddal a torony ajtaja előtt. Apródi kötelessége volt ez, őrizte az alvó oroszlánt.